Áldás békesség, szeretettel köszöntelek benneteket. Gyertek, énekeljük esti hájtatunkon 225. számú dicséretünk az összes verszakával. 225. számú dicséretünk így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Gyertek testvéreim, így a helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Megvalljuk neked, hogy te föltámadtál a halálból, és élsz. És az, hogy tulajdonképpen ez a mi egyetlen egy reménységünk. És ebben benne van minden, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy te egy élő személy vagy, aki most is ott van, ahol az ő igéje és lelke által megszólalnak. Azt kérjük most tőled, hogy a gyenge és erőtlen emberi beszédet saját szabadságodból vedd igénybe, használd fel, úgy, ahogyan szeretnéd. Annyi minden foglalkoztat bennünket. Mondanám azt, hogy könyörülj rajtunk, hogy tudjunk most egyedül veled foglalkozni. De inkább azt kérem tőled, hogy te magad foglalkozz velünk ebben az órában. Te tudsz minket megszólítani. Te tudsz bennünket a nevünkön nevezni. Ez olyan ajándék, ami egyedül tőled jön. Ezért kérjük ezt tőled újra és újra. És az, hogy úgy jelenj most meg itt közöttünk, ahogyan a tanítványok között megjelentél húsvét napján, vagy húsvétnak a 8. napján, hogy odalépj és megszólítsd a kételkedő tanítványokat is. És amikor te szólítasz meg bennünket, akkor arra nem tudunk mást mondani, csak annyit, hogy én Uram és én Istenem. Kérünk azért, hogy ez teljes realitás és valóság legyen. Itt és most. Hallgass meg, kérünk, őszinte könyörgésünk. Amen. Tegnap esti evangelizációs alkalmunknak az elején nem tartottam semmiféle bevezetőt közöttetek, és ez szándékos volt, nem is akartam. És azért nem akartam semmilyen bevezetőt tartani, mert ott, ahol Isten evangélium megszólal, ott semmilyen bevezetőre nincs szükség. Ahol Isten maga szólal meg és szólítja meg az embert, ott egyszerűen nincs szükség emberi előszóra. És tegnap este semmilyen más szándékom nem volt közöttetek, csak az, hogy teljesen nyíltan és egyértelműen hirdessem közöttetek azt, hogy mi a keresztény evangélium. Most ezeken az estéken majd ennek a további következményeit is látni fogjuk. Ezért most már lehet egy kis bevezetőt tartani, és ebben a bevezetőben szeretnék három fogalompárt tisztázni a számotokra. Mind a három szorosan kapcsolódik a szolgálatnak a fogalmához. Az első az a szolgálat és az evangelizáció kapcsolata. Erre már tegnap este is utaltam, hogy fölmerülhet kérdésként az, hogy ha mi itt szolgálók vagyunk, akkor hogyan lehetséges az, hogy itt mégis evangelizációs estét tartunk. Tehát mi értelme evangéliumot hirdetni azoknak, akik hívők és szolgálók. És ha egyszerűen akarnék megfelelni erre a kérdésre, akkor azt mondanám nektek, hogy a szolgálat az azt jelenti, hogy mi mit teszünk Istenért. Az evangélium pedig azt jelenti, amit Isten tett értünk, és tesz értünk, és Isten tenni fog értünk. És mindig ez az utóbbi az első. Minden, amit mi teszünk, az abból következik, amit Isten tett, tesz, és tenni fog értünk. Mindig Isten az első. Ő az, aki kezdeményez. Ő az, aki először lép. Ezért lehetetlen szolgálatról beszélni, anélkül, hogy ne beszélnénk arról, hogy mit tesz értünk Isten. Itt délelőttönként arról hangoznak tanítások, meg előadások, hogy mi hogyan szolgáljunk, és mi mit tegyünk Istenért. És ezeken a délutáni vagy esti alkalmakon meg arról van szó, hogy mi az, amit Isten tesz értünk. És tulajdonképpen mindent az határoz meg az egyházban, hogy mi az, amit Isten értünk tesz. Ebből indul ki minden. Ennyit az első fogalompárról. A második fogalompár az az evangelizáció és az evangélium kapcsolata. Ha azt mondjuk, hogy evangelizáció, akkor ez alatt azt értjük, hogy ez az örömhírnek a hirdetése. Tehát evangelizáció azt jelenti, hogy itt ezen a helyen az örömhírt hirdetik. De ha jól akarjuk érteni az evangelizációt, akkor vissza kell térnünk az eredeti alapfogalomhoz, amit maga az evangélium hirdetés jelentett, úgy, ahogyan Jézus prédikált, és Jézus hirdette az evangéliumot. És Jézus úgy prédikált, hogy azt mondta, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. És ebben egyszerre van benne egy eseménynek a kihirdetése, az, hogy elközelített az Isten országa. Tehát az evangelizációban mindig ki is hirdetünk valamit, de egyszerre benne van egy másik elem is, mégpedig ez, térjetek meg. Tehát ott van benne a felszólítás. Az Isten evangéliumában mindig egyszerre van ott a kegyelem és az ítélet. Ez azt jelenti, hogy ott, ahol Isten megszólal az evangéliumban, ott az embert felszólítja, és választ vár tőle. Az Isten megszólítja az embert, és az embernek felelnie kell arra, amit az Isten mond neki. Szabadon felelhet, azt is mondhatja neki, hogy nem, és azt is mondhatja, hogy igen. De az embernek felelnie kell arra, amit Isten mond. És a harmadik fogalompár pedig az a szolgálatnak és a tanítványságnak a kapcsolata. Én azt hiszem, hogy a legnagyobb kísértés az egész egyházunkban, és tulajdonképpen minden szolgáló ember számára, lelkipásztorok, presbiterek és egyszerű gyülekezeti szolgálók számára, a legnagyobb kísértés, hogy Jézus nélkül szolgáljunk Jézusnak. És ez lehetetlenség. Mármint ezt sokan megteszik, és sokan megtesszük olykor. De ez teljes képtelenség. A szolgálat az azt jelenti, hogy valamit végzünk Jézusért. Általában ezt szoktuk érteni alatta. De már itt egy kicsit pontosítanunk kell ezen, mert nem Jézusért végezzük, hanem Jézusnak a megbízásából végezzük, és ez mást jelent. Ő az, aki egy bizonyos feladattal megbíz minket. Tehát a szolgálat az nem azt jelenti, hogy én akarok tenni valamit Istenért, ezért teszek valamit, hanem azt jelenti, hogy Isten az, aki először engem megszólít, és megbíz egy feladattal, és küld engem valahová. Tehát az ő megbízásából cselekszünk. És mivel ez az ő megbízásából történik, teljességgel lehetetlen, hogy ezt ő nélküle tegyük meg. De mégis újra és újra megkísérti a hívőket és a szolgálókat, hogy Jézustól függetlenítve szolgáljanak Jézusnak. Egyszerűen mondom nektek, hogy valaki úgy szolgáljon Jézusnak, hogy közben nincsen kapcsolata vele. És az evangéliumokból tudunk egy ilyen emberről, aki így szolgált Jézusnak. Júdás. Ő Jézusnak szolgált, Jézus tanítványa volt látszólag, ott volt, fontos feladatokat látott el. Sőt, tenni akart Jézusért. Számomra ez teljesen nyilvánvaló és bizonyos, hogy Júdás jót akart, és tenni akart Jézusért. Csak közben belül szív szerint nem volt igazi kapcsolata Jézussal. És hogyha valaki úgy szolgál Jézusnak, hogy közben nincsen kapcsolata vele, annak nem lehet más vége, csak az, ami Júdásnak lett. Az árulás. Ezért most, amikor ezen a héten a szolgálatról beszélünk, akkor ezt nekünk csak a tanítványságnak a kontextusában szabad megtennünk. Tehát nincsen, hogy valaki csak szolgáló. Aki szolgáló, az Jézusnak a tanítványa vagy, ahogy délelőtt hallottuk, a barátja. Tehát ha valaki szolgálni akar az Istennek, annak először Jézus tanítványává kell lennie, és annak is kell maradnia. Ezért most ezen a három estén, ami itt van előttünk, a tanítványságról fogunk tanításokat hallani. És a tanítvány életének három sarkallatos pontja lesz itt előttünk, ami nagyon is meghatározza a tanítványnak a helyzetét. Ez a tanítványnak az elhívása, a tanítványnak a felelete az elhívásra, mert erre az elhívásra feleletet kell adni, és a harmadik pedig a tanítványnak a kiküldetése. Erről a háromról lesz szó ezeken az estéken. És most ezen a mai estén a tanítványoknak az elhívásáról, vagy a tanítványnak az elhívásáról. És kézenfekvő, hogy ezt az első számú tanítvány Simon Péter történetének az értelmezésében nézzük meg. Úgyhogy így olvasom most föl nektek ezután a rövid bevezető után Isten igéjét Lukács evangéliumának az 5. fejezetéből az első verssel kezdődően. Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól. Azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak. Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt. Mester! Egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit. De a te szavadra mégis kivetem a hálót. Amikor ezt megtették, Olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek, és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak. De ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Amen. Ez a történet, amit most felolvastam nektek, ez Simon Péter elhívásának a története. És amit a tanítványoknak az elhívásával kapcsolatban tudnunk kell, az ebben a történetben benne van. Nézzük meg, hogy miről szól ez a történet, és utána nézzük meg, hogy ennek a történetnek mi a konkrét jelentése a számunkra. Ez a történet azzal kezdődik, hogy Simon és a testvére András kin vannak a genezáreti tavon, és halásznak. Ez egy éjszakai tevékenység volt, mert a genezáreti tóban a halak, amikor a tó napközben fölmelegszik, akkor a meleg elől leúsznak a mély vízbe. De abban az időben olyan kerítő hálókat használtak, amiket nem lehetett kiengedni a mélyre, csak a felszín közelébe. És mivel napközben a halak a mélyben voltak, ezekkel a hálókkal nem lehetett egyetlen halat se fogni, hanem csak éjszaka, amikor lehűlt a vízfelszín, és a halak följöttek a vízfelszín közelébe. Úgyhogy a halászat az egy éjszakai foglalkozás volt. És ez a testvérpár, Simon és András kimennek a genezáreti tóra, hogy ott halásszanak. Beveznek a mély vízbe, kivetik a hálójukat, várnak, kihúzzák a hálót, látják, hogy üres. Megint kivetik a hálót, megint várnak, megint kihúzzák, megint látják, hogy üres. És ez így megy egészen hajnalig. Újra és újra kivetik a hálót, újra és újra kihúzzák a hálót, és újra megállapítják, egyre csüggettebben, hogy a háló még mindig üres. És amikor kezd fölkelni a nap, és megjelennek az első napsugarak, akkor már tudják, hogy itt véget ért a műszak, elindulnak ki a partra, mert függetlenül attól, hogy nem fogtak semmit, a hálóikat el kell mosni, és az még egy külön munka lesz. Kimennek, ott ülnek a hajóikban, a bárkáikban a parton, és mossák a hálóikat. Nem fogtak semmit, a hálók üresek, de tele vannak hínárral, amit ki kell tisztítani. És ott ülnek a parton, és tisztogatják a hálóikat. És egyszer csak a parton látják azt, hogy megjelenik valaki. És ezt a valakit követi egy kisebb sokaság, valaki időnként tovább megy, egyre közelebb jön hozzájuk, sokaság követi őt, és hallgatja őt. És akkor egyszer csak lehet, hogy talán András, aki már korábban találkozott vele, fölismeri azt, hogy ez Jézus. Talán még Péternek is mondja azt, hogy nézd, itt van Jézus. És hát lehet, hogy Péter erre azt annyit válaszol csak, hogy hát ennél most kisebb gondom is nagyobb, hallottam, hogy miket mondtatok róla, meg hallottam már róla egyet más, de hát most itt vagyunk és mossuk a hálóinkat. És Jézus egészen közel jön a bárkájukhoz, és onnan tanítja a sokaságot. És aztán egyszer csak bekéreckedik Simonnak a bárkájába, megszólítja őt, és megkér, hogy hadd menjen be a bárkájába, és hadd tanítsa onnan a sokaságot, mert a víz az jobban viszi a hangot. És hát Simon megrántja a vállát, tehát hogyha be akar jönni a bárkámba, jöjjön, én közben itt mosogatok. Mosogatja a hálóját, közben Jézus ott prédikál a csónakból. Hogy mit prédikált, vagy mit mondott pontosan, azt nem tudjuk. Lehet, hogy elmondta azt a példázatot, amelyik arról szól, hogy az Isten országa hasonló a kerítő hálóhoz, amelyen mindenféle halat kifognak, aztán a jókat megtartják, a rosszakat visszadobják. Nem tudjuk. A lényeg az, hogy ott hangzik az igehirdetés. És aztán egy ponton ez az igehirdetés véget ér, Jézus befejezi a tanítást, elfordul a sokaságtól, és odafordul Simonhoz. És megszólítja őt, és ezt mondja neki, Simon, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. És hát Simon erre fölhúzza a szemöldökét. És azt mondja, hogy Mester, egész éjszaka halásztunk, és nem fogtunk semmit. Ha mi éjszaka halászunk, amikor hűs a víz, és ott vannak a halak, és nem fogunk semmit, akkor nappal semmi esélyünk nincs arra, hogy halat fogjunk. Ezt minden halászember tudja. Ha most bevezünk a vízre, mindenki budjannak fog minket gondolni. Lehetetlen, hogy halat fogjunk. De ugyanakkor már sok mindent hallottam rólad. Mondta András, hogy hallott a keresztelő Jánostól, hogy te vagy az Isten báránya, meg most hallottam, ahogy tanítasz, mivel te mondod, a te szavadra mégis kivetem a hálót. És fogják, és belveznek a testvérével, Andrással, a Genezáreti tónak a közepére, és ott szépen kivetik a hálójukat, várnak, semmi. És aztán egyszer csak megbillen a hajó, mintha megborulna. Oda kapnak, és látják azt, hogy a hálók kezdenek megtelni halakkal. Eszméletlen. Kikiabálnak a partra, hogy jöjjenek oda segíteni nekik, mert ezt kivontatni se tudják, ezt a sok halat. Akkor megjelennek Zebedeusnak a fiai, Jakab és János, jönnek oda, segítenek, nagy nehezen kivonszolják a halakat, szakadoznak a hálók, megtelnek a bárkák, ahogy elkezdik megtölteni a bárkát a halakkal, szinte elsüllyednek, és hát valami extatikus öröm lesz úrá rajtuk, hogy itt eszméletlen. Ilyen fogást ők még soha életükben nem láttak. Mindenit, amerre csak a szem lát, a bárkában halak ficánkolnak. Örülnek, újonganak ezek az emberek. És ott Simon is nézi a halakat, hogy ficánkolnak a bárkában, és egyszer csak elkezdi fölemelni a tekintetét a ficánkoló halakról arra a názáreti Jézusra, aki ott áll a bárkában előtte. És egyszer csak elkezd neki leesni a 20 filléres, hogy itt valami csoda történt. Hogy ez az ember azt mondta nekik, hogy evezzenek a mélyre, ők bementek, és egyszer csak megteltek a hálóik hallal. Úgy, hogy egész éjjel semmit nem fogtak. És hogyha itt valóban csoda történt, akkor az azt jelenti, hogy ez az ember valóban az, akinek János mondta őt. Az Isten báránya. Akkor ez az ember valóban az, akit vártunk. A Messiás. És ahogy ezt ott a csónakban fölfogja Simon Péter, egyszer csak leborulott Jézus előtt, és azt mondja, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. És Jézus nem mondja neki azt, hogy nem vagy bűnös, meg azt sem mondja neki, hogy én is bűnös vagyok, hanem csak ráteszi a vállára a kezét, és mondja neki, ne félj, ezentúl emberek halászává teszlek. És akkor szól neki, meg azoknak a többi halászoknak, akik ott vannak, a testvérének, Andrásnak, meg Jakabnak, meg Jánosnak, rájuk néz, és mondja nekik, gyertek és kövessetek engem. És azok így olvassuk, hogy mindenüket otthagyva, a hálóikat is otthagyva, követték Jézust. Erről szól a történet. Mi tulajdonképpen a jelentése ennek a történetnek? Mi az, amit látunk itt? Ebben a történetben egy csoda történik. És hát Jézus sok csodát tett. És minden csoda, amit Jézus tett, az tulajdonképpen azért tette, hogy ezzel igazolja az isteni hatalmát. Azért tette, hogy higgyenek benne. Ezért veti néha a népnek a szemére, hogyha nem láttak jeleket és csodákat, akkor nem hisztek. Újra és újra jeleket és csodákat tett azért, hogy higgyen benne a sokaság. És nagyon erős jeleket kellett tennie külön a tanítványoknak ahhoz, hogy a tanítványok még erősebben tudjanak benne hinni. És nyilvánvaló, hogy ezt a csodát is, amit itt tesz Jézus, ezért teszi. De mégis van valami, ami különleges ebben a csodában, amit itt Jézus tesz. És pedig az, hogy ő egyszerűen ha csak egy egyszerű csodát akart volna tenni Jézus, akkor megparancsolta volna a halaknak is, hogy jöjjenek oda a parthoz. A szavának a hatalmával kiáltatott volna, hogy jöjjetek, és a halak odaúztak volna a partra. De nem ezt tette Jézus. Nem a halakat hívta oda a bárkához, hanem Simon Pétert küldte be a tóba, hogy evezzen be. Azért, mert azt akarta, hogy Simon részese legyen annak, ami történik. Ezt a csodát, amit tett, ezt nem akarta Simon nélkül megtenni. Azt akarta, hogy az, ami itt történik, annak Simon a részese legyen. Mert abból, ami itt történik, Simonnak meg kell tanulnia valamit. Valamit, ami az egész hátralévő életére és szolgálatára és tanítványságára nézve meghatározó lesz. Egy leckét akart neki Jézus megtanítani. És ezért parancsolta meg neki, hogy ő evezzen be. Mi ez a lecke, amit meg akart Jézus tanítani itt Simonnak? Hát mit látunk, hogy mit tett Simon? Simon tulajdonképpen egész éjszaka csak halászott. Újra és újra kivetette a hálót, újra és újra kivonta, és újra megállapította, hogy ez a háló üres. És ahogy így belegondoltam abba, hogy Simon hogy töltött el azt az éjszakát, egyszer csak arra gondoltam, hogy az egész emberiségnek a képe benne van ebben az áthalászott éjszakában. Hogy tulajdonképpen valamennyien mi is, akik itt vagyunk, mindannyian, a szívünk mélyén arra vágyunk, hogy a hálónk tele legyen. Hogy megteljen a hálónk. Hogy az életünk megteljen. Ezért aztán újra és újra kievezünk a tóra, újra és újra beevezünk a mélyre, ott újra és újra kivetjük a hálóinkat, újra és újra kihúzzuk őket, és sajnos újra és újra azt állapítjuk meg csalódottan, hogy a nagy buzgalmunk ellenére a hálóink üresek. És tulajdonképpen akkor is üres lehet valakinek a hálója, hogyha testi értelembe véve tele van. Mert sokan vannak, akik belveznek a mélybe, ott a sötétben, meg lehet, hogy a zavarosban, ahol nem lehet tisztán látni, kivetik a hálójukat. Lehet, hogy testi értelembe véve tele van a hálójuk, és a végén a felkelő napnak az első sugarainál mégiscsak azt állapítják meg, hogy lelki értelembe véve teljesen üres a hálójuk. És ezzel nagyon sokan vannak így, hogy amikor az örökké valóságnak a fényei elkezdenek derengeni, főleg amikor valaki elkezd idősödni, és arról a nagyobb távlatról rá tud látni az életére. Hányan vannak, akik így keserűen állapítják meg, hogy az egész életemet áthaláztam, és lelki értelembe véve mégis üres maradt a hálom. És itt tulajdonképpen Simon erre akarja meg, itt Jézus erre akarja megtanítani valójában Simon Pétert, hogy ezt megjegyezze, hogy azon az éjszakán végig halászott, és mégsem fogott semmit. Mert ez a leckének az első fele, amit meg akar tanítani Simonnak, hogy aki Jézus nélkül megy ki halászni, annak szükségszerűen üres marad a hálója. Ez az a nagy tanulság, amit itt Jézus át akar adni Simonnak. Hogyha te nélkülem mész ki, ha nélkülem veted ki a hálódat, ha nélkülem vonod ki, ha mindent nélkülem csinálsz, akkor ne csodálkozz, hogy a végén teljesen üres lesz a hálód, mert szükségszerű, hogy üres legyen. Mert aki nélkülem veti ki a hálóját, annak a végén üres lesz a hálója. Ezt kell itt megtanulni a Simonnak, amit Jézus így mond egy másik helyen, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ezért mondja azt, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennem. És csak aki én bennem marad, én pedig ő benne, az teremhet gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ezt kell megtanulni a Simonnak, mint első számú tanítványnak. Hogyha Jézus nélkül megy ki halászni, akkor üres lesz a hálója. És hogyha Jézus szavára megy ki, akkor meg egyszer csak elkezd megtelni a háló. És erről sokan tudnának beszámolni, hogy sokáig életük egy jó részében Jézus nélkül halászgattak a sötétben, a zavarosban, rossz látási viszonyok között, aztán egyszer csak beengedték Jézust a bárkájukba, hallották, amit mond nekik, elfogadták, igazat adtak neki, megbíztak benne, cselekedtek, és egyszerűen csak elkezdett megtelni a hálójuk. Na ezt kell megtanulni a Jézus tanítványainak mindenek előtt. Azt, hogy egészen egyszerűen engedelmeskedjenek Jézusnak. Hogy amit Jézus mond, azt maradék nélkül megcselekedjék. Itt van a kereszténységnek az egyik legnagyobb félreértése, megint erre föl kell hívnom a figyelmet. Hogy általában úgy gondolunk a kereszténységre, hogy ez azt jelenti, néhányan elég sekélyesen azt gondolják, hogy a kereszténység azt jelenti, hogy valaki hisz Istenbe. Ezt gondolom nem kell magyarázni, nem ezt jelenti a kereszténység. Jakab apostol erre azt mondja, hogy még az ördögök is hiszik és rettegnek is. Az ország fele hisz Istenbe a népszámlálási adatok alapján, de én azt mondom, hogy még annál is több, még az ateisták is hisznek szerintem. De a lényeg az, hogy nem azt jelenti kereszténynek lenni, hogy valaki hisz Istenbe. Hanem sokan azt mondják, és ez már olyan elfogadhatóan hangzik a mi református fülünknek, hogy hinni Istenben annyit jelent, vagy hívőnek lenni annyit jelent, mint hogy igyekszem megtartani a Bibliát. De ha valakinek csak erről szól a hite, hogy igyekszik megtartani a Bibliát, ez tulajdonképpen annyi, mint a zsidó törvényvallás. Ez nem haladja meg a zsidó hitet. Ott van a Biblia, ott van a Tóra, ott van a szöveg, próbálom megtartani. Ebből a történetből derül ki, hogy miről szól valójában a kereszténység. Hogy a kereszténység az kapcsolatot jelent, mégpedig élő kapcsolatot a feltámadott Jézussal, aki engem személyesen ismer, megszólít. Olyan sokat mondó az, ahogyan itt Jézus a nevén szólítja, és azt mondja neki, hogy Simon, evezz a mélyre, vessétek ki a hálóitokat. Ebben minden benne van. Ez azt jelenti, hogy én ismerlek, én tudom, hogy te ki vagy. Én azt is tudom, hogy te egész éjszaka halásztál, és nincsen semmi a hálódban. És most mégis azt mondom neked, hogy vesd ki a hálódot a fogásra. Én szólok hozzád. A kereszténység ezt a teljesen személyes kapcsolatot jelenti a feltámadott élő Jézussal. Hogy ő az, aki engem megszólít, nekem feladatot ad, engem útba igazít, és azt teszem, amit ő mond. De ennek az egésznek az alapja, amit itt Simon tesz, az a bizalom. Valójában ezt az egészet ezért teszi vele Jézus. Hogy azt kiderítse, hogy Simon bízik-e benne. Mert itt Jézus valójában egy őrültséget kér Simontól. Ennek semmi értelme nincs, hogy ő nappal menjen, miután egész éjszakát áthalászta, menjen ki nappal és vesse ki a hálót fogásra. Ennek semmi értelme nincsen. És Jézus szándékosan egy értelmetlenséget kér tőle. Azért, hogy a bizalmát próbára tegye. hogy bízik-e benne. És Jézus ugyanezt teszi ma is a tanítványaival, amikor megszólít valaki, és ad neki egy értelmetlen feladatot. Azért, mert tulajdonképpen ez az egyetlen követelménye van az Isten országának. A bizalom. Az, hogy te tudsz-e bízni a mesteredben. Ha valaki nem tud bízni a mesterében, az nem lehet a tanítványa. Az nem méltó hozzá. Az nem tudja őt követni. A tanítványság az követést jelent. Azt jelenti, hogy ismerem a mestermet és bízom benne. És ez teljesen személyre szóló. Ez az, amiről Jézus azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én hangomat, és követnek engem. Idegen pedig nem követnek. De az én juhaim hallják a hangomat, és engem követnek. A keresztény hit ezt jelenti, hogy kapcsolatban vagyok vele, hallom őt, és azt teszem, amit mond. És hát én nem tudom azt, hogy kinek mit mond. Ez szokta zavarba ejteni a kereszténységet, meg a keresztényeket. Hogy nincs általános irányelv, vagy útbaigazítás, hanem ő egyénenként szólít meg valakit. Itt, akár ezen a beszéden keresztül. És helyez a szívére valamit, és tesz nyilvánvalóvá előtte valamit. Hogy egyszerűen fogalmazzak, kér valakitől valamit. És hogy mit kér, azt én nem tudom megmondani, és nem is akarom sugalmazni. De aki megkérdezi Jézustól, hogy Uram, mit akarsz, hogy tegyek, annak ő ezt teljesen világossá és nyilvánvalóvá fogja tenni. És tulajdonképpen ez a tanítványságnak a lényege. De ehhez az kell, hogy az illető tudjon bízni Jézusba. Rá tudja bízni magát. És az egészen meghökkentő ebben a történetben, hogy itt Simonnak valójában nem csak a jelenét kell Jézusra bíznia. Mert azt látjuk, hogy itt a jelenét azt nyilvánvalóan Jézusra bízza. Én nem akar bemenni, nem akar bevezni, mivel Jézus azt mondja, mégis bevez. És ebben ott van az a sejtés, ott van az a bizalom, hogy nekem a jelenbeli helyzetem az el van rendezve. Én rámerem bízni magam a mesteremre. Ő tudja, hogy mit csinál, én nem tudnék mi alapján dönteni, nem tudom, hogy mik a megfelelő elvek, amik alapján ilyen helyzetbe lehetne járni, pontosabban tudom, de mégis felülírom, és azt teszem, amit ő mond. Azért, mert bízom abban, hogy ő elrendezte a jelenemet. Ő tudja, hogy nekem mi a jó. És hát látunk még két másik fontos mozzanatot ezen kívül. Mert hogy nem csak a jelennek a tisztázottsága és az elrendezettsége került elő, hanem amikor Simon fölfogja, hogy itt mi történik, és hogy ki ez az ember, aki itt áll előtte, akkor egyszerűen leborul, és azt mondja, hogy menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. És Jézus nem mondja neki azt, hogy nem vagy bűnös, nem mondja neki azt, hogy tudom, de ezen mégiscsak lehet segíteni. Tulajdonképpen hallgatólagosnál ismeri, hogy így van, tényleg bűnös vagy. Ez nincs mit hozzátenni, nincs mit elvenni, bűnös vagy. De nekem mégis tervem van veled. Emberek halászává teszlek. Akármilyen bűnös vagy, nekem tervem van veled. És ebből az derül ki, hogy Jézus előre tudja, hogy Simonnak el van rendezve a múltja. Hogy ő a Golgotai kereszten mindent el fog majd végezni. Ebből most még Simon semmit nem tud. Még sokáig semmit nem fognak ebből se tudni, se megérteni. De Jézus tudja. És egyszerűen Simon csak elhiszi neki. Elhiszi azt, hogy el van rendezve a múltja. És ezért kész arra, hogy ha ő azt mondja, hogy kövessem, akkor kész vagyok követni. Nem mondja azt, nem kell, miután Jézus ezt mondja neki, miután ő mondja Jézusnak, hogy menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. És Jézus mondja neki, hogy ne félj, emberek halászaivá teszlek. Mi lenne itt az adekvát válasz Simon részéről, ha valóban úgy gondolja magáról, hogy bűnös, mondhatná valaki. Hát akkor nyilvánvalóan az lenne, hogy hát én szívesen mennék, de hát látod, hogyha most belegondolok, hogy milyen bűneim vannak, ez nem fog menni. És lehet, hogy belegondolt. De mégis, annak ellenére, hogy fölfogja, hogy ez az ember, aki itt áll előtte, a megígért messiás, Izrael szentje, akit a proféták megígértek, engem megszólít és nekem feladatot ad, tök mindegy, hogy milyen bűnös vagyok. Hogy ezt ő elrendezte, hogy nem tudom, hogy miért nem értem, de elrendezte. És kész vagyok utána menni. El van rendezve a múltam. És a harmadik fontos mozzanat pedig az, hogy Jézus mondja neki, hogy ti kövessetek engem. És akkor mindent, amiük van, azt ott hagyják, a hálóikat. És nem mondják azt, hogy követni fogunk, csak először ezt hadd vigyük el a piacra, meg hadd adjuk el, meg itt ezt hadd rendezzük el kicsit a dolgokat, mert még néhány hálót nem mostam el, nem hangoznak el ilyenek. Jézus azt mondta, hogy kövess, akkor követlek. És ebben kifejeződik az, hogy innentől kezdve nem magukról gondoskodnak, mert az a háló, meg azok a halak, azok az öngondoskodásnak a szimbólumai. Az, hogy én önhatalmulag akarom rendezni és tisztázni a jövőmet. És abban a pillanatban, hogy valaki tanítvány lesz, erről lemond. Ezt elengedi. Innentől kezdve Jézus gondoskodik rólam. Nekem egy feladatom van, hogy őt kövessem itt a jelenben. Vagyis egy olyan tanítványnak a képe ábrázolódik ki előttünk itt, akinek el van rendezve a jelene, ezért engedelmeskedik Jézusnak, el van rendezve a múltja, ezért tudja elfogadni a bűneinek a bocsánatát, és el van rendezve a jövője, ezért tudja elfogadni Jézusnak a személyre szóló gondviselését, ahogy majd egyébként meg is tapasztalja, amikor majd Jézus meggyógyítja az anyósát. De ez a tanítványnak a státusza. Ez a felbecsülhetetlen helyzete egy tanítványnak. Hogy mindene el van rendezve. Amíg ő a mester nyomába van, amíg ő ott van a mesterével. Hihetetlen fölszabadító. Minden, amilyen van, el van rendezve. A jelene, a múltja, meg a jövője is. És az ilyen ember egyszerűen teljesen fölszabadul arra, hogy ha így mindenem el van rendezve, akkor tényleg teljes bátorsággal léphetek a mesterem nyomába, követhetem őt, amit ő mond, azt tehetem, ahova ő küld, oda mehetek, és tehetem azt, amit mond, és még azt is hozzáteszi a végén, hogy jutalmam, hogy tehetem. Egyszerűen teljesen fölszabadult az illető. De ennek az egész fölszabadulásnak az alapja az, hogy halálosan komolyan veszi azt, hogy el van rendezve a múltja, a jelene és a jövője. Ezt veszi komolyan. És ebből indul ki minden öröme. És sokan vannak, akik vágyakoznak arra, amiben a tanítványoknak részük van. Ilyen békéje csak a tanítványoknak van. Erre mondja azt Jézus, hogy én az én békességemet adom nektek, és nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Meg azt mondja, hogy az én atyám házában sok hajlék van. Ez azt jelenti, hogy ő mindent elrendezett. Ha valaki ezt komolyan veszi, annak békéje lesz. Erre sokan vágynának. Tulajdonképpen ez a helyzete a tanítványoknak nem más, mint a teleháló. Amikor valakinek így békessége van, az maga az az állapot, amiben az embernek teljesen tele van a hálója. És hát ki ne akarná, hogy tele legyen a hálója. De ahhoz, hogy neked a hálód tele legyen, ahhoz pontosan ugyanazt kell tenned, amit Simonnak. Azt, amit mond neked, megtenni. Ezért ezen a mostani estén valójában csak egyetlen egy kérdést akarok föltenni. Az, hogy mi az, amit tőled kér. Mi az az egy dolog, az az egy lépés, amit tőled vár, hogy megtegyél. Mondanék dolgokat, de nem mondok. Mert tudod. És az az egy dolog választ el téged attól, hogy elkezdjen megtelni a hálód. Mire vársz? Amen. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Jézus Krisztus, nem szeretnénk távol lenni tőled. Nem akarunk elszakadni tőled. Nem akarjuk csak távolból figyelni a te munkásságodat, hanem egészen közel akarunk lenni hozzád. A barátaid és a tanítványaid akarunk lenni. De közben érezzük, hogy ez nagyon nehéz. Mert nehéz dolgokat kérsz tőlünk. De tudjuk, hogy aki nem hajlandó fölvenni naponként a maga keresztjét, és teljesíteni azt, amit kérsz tőle, az nem méltó hozzád. És nem lehet a tanítványod. Könyörülj rajtunk, hogy Simon Péternek a nyomába tudjunk lépni. Hogy meglegyen bennünk az a bátorság, hogyha te valamit mondasz nekünk, azt meg tudjuk tenni. Hallgass meg, kérünk, őszinte könyörgésünk. Amen. Gyertek, énekeljük a 770. számú dicséretünk mind a három verszakával. 770. számú dicséretünk így kezdődik: az Úr csodása működik, de útja rejtve van. Áldás békességet és szép estét kívánok mindenkinek!